Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az országgyűlésben ma új alkotmánybírót választanak, titkos szavazáson, a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre. A Tisza frakció szombaton jelentette be, hogy Zonneven Pált, az ELTE állam és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanárát és korábbi dékánját jelöli Hende Csaba mandátumának megszűnése után a posztra. A Fidesz nem állít jelöltet, mert az ellenzéki párt álláspontja szerint egy illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja. A Mi Hazánk mozgalom Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak. Mára és holnapra is az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte a kormány nevében a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta. Ezek között szerepel a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, a kriptoeszköz átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat. A múlt héten elhalasztották az árószavazását, de ismét a parlament elé kerülhet a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az Országos Közlekedés Szervező és az Országos Gördülőállomány Kezelő Társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítás. A tárca vezető kérte a napirendre vételét a Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervében szereplő energetikai tárgyúvállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosításának, továbbá a helyreállítási és ellenálló képességi terv egyes kormányprogrampontok és kormányhatározat végrehajtása érdekében szükséges adóintézkedésekről szóló törvénymódosításnak. Megvitathatja az országgyűlés az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényjavaslatot, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosítását. Kamattámogatási programot hirdetett a tejpiaci válság enyhítésére az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint az Agrár Forgóeszköz Hitelprogramban 100, az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogramban 70%-os kamattámogatás lehető igénybe. 2030-ig 200-230 milliárd forintból korszerűsíthetik a 60 és Füzesabony közötti vasúti szakaszt, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Baross Gábor tervhez kapcsolódóan. Vitézi Dávid elmondta, a fejlesztés eredményeként a vonatok óránként 160 kilométeres sebességgel közlekedhetnek, ami csökkentheti a menetidőt és javíthatja a menetrend pontosságát. Felújítás következhet a Füzesabony Eger közötti szakaszon is. Ha ez megtörténik, akkor itt 100-zal járhatnak majd a vonatok. Ismertette a Népliget fejlesztési terveit a főpolgármester, aki üdvözölte a planetárium felújításának tervét is. Karácsony Gergely kiemelte, ezek megújítása egymással összefüggő városfejlesztési feladatok. Budapest tervei között szerepel a zöld felületek megújítása, a park megközelíthetőségének javítása és a rekreációs lehetőségek bővítése is. Franciaországban már több mint 250 ezer embert kellett kitelepíteni a súlyos erdőtüzek miatt, miközben a lángok tovább terjednek Bordeaux irányában, és egyre több települést fenyegetnek. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Emmanuel Macron francia elnök rendkívüli válságülést hívott össze, mozgósította a hadsereget, és Európai Uniós segítséget kért az oltási munkálatokhoz. A tüzek miatt a Bordeaux repülőtér körüli szállodai övezetet is kiürítették már. Franciaország mellett Spanyolországban is továbbra is súlyos erdőtüzek pusztítanak, amelyek miatt eddig több mint 360 ezer embert kellett kitelepíteni. Madrid fölött is füst gomolyog, de ott az emberek egyelőre nyugodtak. A lángok több térségben viszont lakott területeket és fontos infrastruktúrát veszélyeztetnek, a hatóságok és a tűzoltók továbbra is megfeszített erőkkel próbálják megfékezni a tüzeket. Végül az időjárásról. Gyakran változik a felhőzet mennyisége, ugyanakkor jobbára sok napsütés ígérkezik. Kisebb eső, zápor, illetve zivatar előfordulhat, de az ország nagyobb része várhatóan szárazon marad. A szél sok felé megerősödik. A csúcshőmérséklet 30-32 fok körül alakul. Újabb hőhullám várható, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. A hét második felétől a derült száraz időben már jellemzően 33-38 fok között alakul a hőmérséklet napközben, és a hajnalok is egyre kevésbé hoznak felfrissülést. Az Időkép arról ír, Közép-Európa legforróbb helyévé válhatunk az érkező kánikulában, a legforróbb napnak majd jövő hétfőig érkezik. Az EUMET.hu oldal szerint pedig az újabb hőhullám augusztus első hetében is végig kitart majd. Híreinket hallották.
Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdett el Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Dr. Csókai András idegsebész agykutatóval beszélgetek.
Annak idején tudatosan választotta ezt a pályát, vagy ahogy sokan szoktak fogalmazni, véletlenül került erre a pályára, bár jól tudjuk mi istenhívők, hogy az ember életében nincsenek véletlenek.
Igen, nincsenek véletlenek, de hogyha az ember elfordulva él Istentől, akkor bizony ki van téve a véletlen játékának. Megmondom őszintén, olyan 16 éves koromra tehető, amikor jött a tinédzser vagy fiatalkori gőg, és bizony elfordultam a katolikus neveltetésemtől, így elfordultam a jó Istentől. Ez nem azt jelenti, hogy valami átkozott rossz dologba kezdtem, de azért azt jelenti, hogy elkezdtem öntörvényűen gondolkodni. Sok jó dolog kijött ebből, de aztán egyre több rossz, és végül mindent elborított a rossz. Például emlékszem, hogy nem gondoltam át, hogy a pályaválasztás egy komoly dolog. Nem hallgattam meg a szüleim vagy idősebbek tanácsát, hát, hogy mihoz van kedvem, melyik egy jó pofa egyetem. Na, én a Műszaki Egyetemre kerültem el. Hát elvégeztem, nem volt ebben probléma, de azért nagyon kedveltem azt a könnyed egyetemista életmódot, a lazasságot. És mire elvégeztem a Műszaki Egyetemet, hát bizony azt vettem észre, hogy olyan különösebb jó mérnök nem lettem, és nem éreztem valóban egy hivatást. Nem éreztem egy hivatást. De az úgy bennem volt, hogy én közvetlenebből szeretnék emberekkel foglalkozni, mert most már tudom, a mérnök ugyanúgy emberekkel foglalkozik, mint az orvos vagy a óvónő, szóval semmi különbség nincs, csak még nem találtam meg a hivatásomat a szakmámba. Akkor ennyit éreztem, hogy közvetlenebből szeretnék emberekkel foglalkozni, és ugye tanár vagy orvos szerettem volna lenni. És addig-addig erősödött bennem ez a tudat, lévén műegyetemet végeztem, megpróbáltam műszaki tanárként elhelyezkedni, az nem sikerült, de ugyanakkor jelentkeztem az orvosi egyetemre, ami nem kis kávária volt akkoriban, kellett hozzá egy külön miniszteri engedélyt, amit megszereztem. A lényeg, hogy már egy teljes családdal és két gyermekkel, kisgyermekünk volt a feleségemmel, felvettek az orvosi egyetemre, hát bizony nem volt könnyű elvégezni az orvosi egyetemet. De így utólag visszagondolva azt kell mondanom, még ez is csak egy romantikus életérzésből született, hogy orvosi egyetemet végeztem, és ezt onnan tudom retrospektíve igazolni, hogy amikor mire már elvégeztem az egyetemet, persze azt már egy azért jócskán erősebb hozzáállással csináltam és sok szenvedéssel, de mire elvégeztem az akkori egészségügyi viszonyok, amik nem sokat javultak azóta, bizony a rossz helyzet az orvoslásban, az egészségügyben, elkedvetlenített, és nagyon hamar kiégetté váltam az orvosi pályámon is. Tehát nem jutottam lényegesen messzebbre a nagy romantikus életérzésemmel, mint korábban a mérnöki pályán. Bizony ez egy érdekes dolog, és akkor jött meg az igazi hivatástudat, és most már akkor nyilván én már egy orvosi munkába voltam, tehát bolond dolog lett volna visszamenni a mérnökséghez. Amikor visszafordultam és újra megtaláltam 42 éves koromba a gyermekkoromnak a én saját hibámból elvesztett hitét.
Visszaemlékszik arra, hogy mi volt az a pont, mi volt az az élethelyzet, életszituáció, ami kiváltotta önből ezt a felismerést, ezt a ráismerést?
Az Istentől elforduló, önmagát istenítő ember egyre nagyobb bajba keveredik. Ez nem csak egy emberre igaz, hanem egy közösségre, egy falura, egy városra, sőt egy országra, sajnos jelen pillanatban egészébe véve, hát nem tudom, hogy Magyarország igazán Isten felé fordul-e. Mert ha nem, akkor nem lesz jó a további sorsunk se. Az Isten felé fordulás az hozza meg az átütő sikert az életünkben is. Na, tekintettel arra, hogy én egy Istentől elforduló ember lettem szépen, annak ellenére, hogy nevelgettük úgy a gyerekeinket, meg úgy szép házasságban éltünk egy darabig, de végül én minden ilyen evangéliumi kérést, irányulást fölrúgtam, mint a magánéletembe, mint a munkámba, ezért egyre boldogtalanabbá és boldogtalanabbá váltam, és egy nagyon boldogtalan, nagyon-nagyon sikertelen, vergődő ember voltam, teli bűnökkel, súlyokkal a nyakamba, nagyon rosszul éreztem magam. Szerencsére mindenkibe bele van ültetve a lelki ismeret, Isten ezen keresztül próbál beszélgetni a halálos bűnben élő emberrel. Az embereknek az a feladata, hogy ezt a gyönyörű isteni adományt, ami mindenkibe benne van, a legnagyobb gonosztevőbe is a lelki ismeret, az a feladata, hogy élezgesse. És bennem is élezgették, bizony rossz úton jártam, a házasságomban rossz úton jártam, mint családapa rossz úton jártam, és említem, hogy a szakmámba se tettem le különösen komoly dolgokat az asztalra. És ez a helyzet elvitt újra vissza a gyermekkoromnak a templomaiba, újra elkezdtem visszafordulni a gyermekkor hit felé, és ez a pici kellett, hogy oda másszak, csúszszak ahhoz az ajtóhoz, ahol az Úr Jézus kopogtat, de a kilincs csak belül van. Kívül nincs, nem töri rám az ajtót, nem tudja, mert szabadságot adott. És végül oda kúsztam, másztam és kinyitottam ezt az ajtót, és onnantól fogva egy csapásra megváltozott az életem. Ez 42 éves koromban történt, pillanat alatt rendbe jött a házasságom, született még egy negyedik, ötödik gyermekünk, visszaérkeztünk a feleségemmel abba a diák szerelembe, abba a csodálatosba, amit mindig vágy az ember, hogy egész életébe kitartson. Munkámba sikereket értem el, új eljárásokat dolgoztam ki szakmámba, az idegsebészetbe. Tehát közvetlenül láttam, hogy micsoda hatással van az ember életére az, hogy újra fölveszi a kapcsolatot az Istennel. És ez azért van így, hát részben nyilván ad egy erkölcsi magatartást, hogy én visszatérek az evangéliumhoz, de van ennek egy tudományosabb magyarázata is, ami nem baj, mert a tudományt is a Jóisten teremtette, az is egy megismerési rend az emberek számára. Az a gazdag belső világ, ami feltétlen kell a kreatív ötletekhöz, hogy ne csak okos legyek, sok-sok könyvet megtanulok, okos lehetek, de bölcs nem. És a kreativitáshoz bölcsesség kell, új ötletekhöz bölcsesség kell, emléknyomok kellenek, amelyeket fel kell idézni. Na most az agykutatók ezt kimutatták, hogy ez egy gazdag belső világ nélkül nem megy. Egy gazdag belső világ nélkül egysikúak vagyunk, ötleteink sincsenek, ötlettelenül éljük az életünket, a magánéletünket, meg a szakmai életünket, mindenünket. Ez nagyon sok esetben meglátszik. De hogyha gazdagodik a belső világunk, akkor a kreatív ötletek tárháza jön. És én is ezt megtapasztaltam. És mitől gazdagodik legjobban a belső világunk? Napi beszélgetés a szűzanyával, az Úr Jézussal és a Szent Háromsággal, benne élni. Ugye az oltári szentség vétele, egy vallásos, mély, keresztény, katolikus élet, igenis ez úgy gazdagítja a belső világot, hogy valóban az ötletek tárháza jön elő, a jó megoldások tárháza, és ez az egyedüli lehetősége az országunknak is, mert ha sok embernek sok jó ötlete van, azt az Isten úgy rendezi, hogy hogy azok egymásba illenek, mint a puzzle, és létrejön a szép kirakó. Hát ezt éreztem meg, és bizony ezt aztán sok siker, külföldi sikerek fémjelzik, és mindenféle. Egy dolog viszont igaz. Erről ma beszélni Magyarországon, a tudományos világban, hát hogy mondjam, nem népszerű. És ezért látom azt, hogy külföldön jóval nagyobb sikereket érek el. Na, nem azért nem beszélek ott, mert nem akarok tanúságot tenni, hanem egyszerűen a, úgymond a teológiai angolom nem olyan erős, hogy én egy külföldi kongresszuson ebbe vitaképes legyek. De Magyarországon vitaképes vagyok, és itt is azért is mondom el, tehát nincs tudomány mélységes vallásosság istenhit nélkül. Ezért mondja Einstein azt, hogy a tudomány vallás nélkül sánta.
És akkor legyen olyan kedves, beszéljen nekem arról, hogy szakmájában, hivatásában, az idegsebészetben hogyan éli meg ön a vallásosságát, a jó Isten hitét.
Nyilvánvaló, próbál az ember a betegekkel, akik nagyon szorongatott helyzetben vannak, tehát próbálja az ember a kínokat csökkenteni. Erre ugye az a legjobb példa, a példakép, Krisztus vagy az apostolok, vagy a szentek, akik bizony mind képesek voltak lemondani, és mindig csak annyit használni, amire szükség van, nem annyira, amennyire vágyakozik az ember. Tehát ez az attitűddel kell hozzáállni. Persze ez nehéz, ehhez erő kell, mindig föl kell nézni a keresztre, mindig a példaképre kell nézni. Ez az egyik. A másik, ahogy az előbb itt kifejtettem, hogy a kreativitást hogy növeli az imádság, hogy erősíti az imádság, bizony én megtapasztaltam azt, hogy nekem az olyan tudományos ötletek, amelyek külföldön nagy sikert arattak. Például nemrég egy új mikrosebészeti módszert, melyet kifejlesztettem, amelyen robotpontossággal tudunk operálni, 3 nap alatt fogadta el egy komoly nagy amerikai szaklap. Hát ez egy borzasztó nagy siker. De azt meg kell mondjam, hogy ennek a sikernek jó, lehet, hogy részese vagyok, mint kivitelező, na de ez Isten segítségével történt, konkrétan a rózsafüzér imádság közben találtam ki az ötletet. Tehát azt is el kell mondanom, Isten nem azt kéri tőlünk, hogy mi bárgyú szolgalelkűen mindig csak azt mondjuk, hogy én semmire nem vagyok képes, csak Isten, csak Isten, csak Isten. Nem, ő azt kéri, hogy társak vagyunk a teremtésben, ő örül a mi sikerünknek, de azért az illendő dolog, hogy én elmondjam, hogy ezt neki köszönhetem. És olyan irgalmas, hogy akkor se haragszik, ha nem mondom el. Tehát, ha én nem teszek tanúságot, avval ő nem fog engem meginteni, nem fog nekem rosszat akarni, ennyire irgalmas, türelmesen vár. Én avval kizárólag magamnak teszek rosszat. És megmondom, hogy hogy. Ugye Szent Pál azt mondja, hogy szüntelenül imádkozzatok. Nagyon ide jön, ha szüntelenül imádkozok, jönnek a jó ötletek, amit a gyógyításba megvalósítok. Ha szüntelenül imádkozok, nyilvánvalóan ezt el fogom mondani. Hogyha nem verbalizálom ezt, hogy bizony mennyit számít az imádság a gyógyításban, a tudományos ötletekben, a tudományos munkában, akkor előbb-utóbb elfelejtem, és az ember ilyen, ha nem mondja, akkor elfelejti, és azt hiszem, hogy az az én érdemem, és itt jön már a probléma. És abban a pillanatban, hogy azt hittem, hogy az én érdemem, magyarul abban a pillanatban, hogy elhittem azt, hogy egy tudományos igazságot én kinyilatkoztatok, nem pedig csak feltárom azt a tudományos törvényt, amit a Jóisten beleteremtett a világ mindenségbe, a világ folyásába, és lehet ez egy erkölcsi törvény, de lehet egy tudományos törvény, tehát ha én azt úgy kezelem, mint az én kinyilatkoztatásomat, abban a pillanatban hatástalanítom, előbb-utóbb elveszik a gőgöm miatt. Tehát illik tanúságot tenni arról, amit a Jóistennek köszönhetünk az életünkbe. És a másik példa, amit még szeretnék elmondani, hogy hogyan lesz az ember, hogyan válik jó orvossá? Hát úgy válok jó orvossá, ha mélyen megélem a beteg szenvedését. Hogy élhetem meg mélyen a beteg szenvedését, ha nem élhetem meg? Hát ha én annyi beteg szenvedését megélem, hát belehalok. Vagy úgy adom ki magamból a stresszt, hogy összeveszek a családommal, iszom, egyéb testi élvezetekbe rohanok bele, hogy oldjam ezt a feszültséget. Akkor ez hogy vezet előre? A másik, nem élem át a beteg szenvedését. Hideg maradok, kőszívű maradok, azt mondom, ez egy tárgy, ez egy munkaeszköz, kész. Akkor meg rossz orvos leszek. Mi oldja fel ezt a kettős ellentétet? Hát az, hogy megélem a szenvedést, együtt szenvedek vele, de ezt a szenvedést nem mások emberekre nyomom rá, hogy megszabaduljak tőle, hanem fölajánlom az Úr Jézusnak, még oda teszem a kereszt lábához, úgy, ahogy azon a képen van, ott kúszik az az alak, tetszik látni itt az ajtón fölött, egy kereszt felé, és a felhőből szemléli a mennyei atyánk. Így föl tudom vállalni, mélyen meg tud érinteni a betegnek a szenvedése, ami sarkal engem újabb és újabb gyógyító ötletek, tudományos ötletek, sebészeti technikák kidolgozására, ezt megtapasztaltam. Ugyanakkor nem gebedek bele, és másokat se gebeztek bele, mert ezt is oda teszem a keresztlábához. Tehát ezért van egy óriási helyzeti előnye annak az orvosnak, aki mélyen elmélyül a vallásosságába.
Kis rajtunk áll, vagy bukik a világ. Hinni kell, hogy mi megpróbáltunk mindent legalább. Hinni kell, soha nem lehet az boldog, aki fél. Hinni kell, kinek soha nincsen álma, nem is él, nap mint nap hinni kell, hogy csak szépet hozhat nekünk a világ. Hinni kell, minden úgy szegletén nyílik számunkra virág. Hinni kell, hogy a tél véget és újra jön, jön a nyár. Hinni kell, hogy egy kis boldogság egyszer végre ránk talál. Hinni kell, ez az egyetlen, hinni kell. Hinni kell, tanítsuk szívünket a szépre, jóra, ember módra. Hinni kell, hogy csak szépet hozhat nekünk a világ. Hinni kell, minden út szegletén nyílik számunkra virág. Hinni kell, hogy a tél véget és újra jön, jön, jön a nyár. Kell, hogy egy kis boldogság egyszer végre ránk talál. Hinni kell, hogy csak szépen hozhat nekünk a világ. Hinni kell, minden út fegletén nyílik számunkra virág. Hinni kell, hogy a tél véget és újra jön, jön, jön a nyár. Hinni kell, hogy egy kis boldogság egyszer végre ránk talál. Hinni kell, mi nekünk, csak nekünk született ez a szép világ. Senki sem viszi el, senki sem veszi el, csak hinni kell.
Önnek a személyes megpróbáltatásokban, nehézségekben hogyan sikerült megbékélni a Jóisten akaratával?
Hát ugye az embert érik el szenvedések, betegségek, bajok. Hogy maradjunk a tudománynál, én két részre osztom a bajok eredetét. Az egyik az jó definiált, amit mi magunk hozzunk össze. Ebből ugyanolyan szenvedés lesz, mint a sorscsapás-szerű szenvedésből, de azért valahogy az ember ezt érzi, hogy én ezt magam csináltam meg. Tehát igazán szerintem az alkoholista, aki már leszokott az alkoholról, de bizony 65 évesen rájön, hogy májcirrózisa van, és be fogja fejezni földi életét, igazán meg kell békülnie az Istennel, de nem haragszik a jó Istenre, mert tudja, hogy Istenem, ezt én magam csináltam, örülök, hogy egyáltalán leszoktam. A másik viszont, amikor olyan sorscsapás szenvedésérel, amiről nem tehetünk, amiről vagy az emberek tehetnek, vagy egyszerűen jön természeti katasztrófa, így is hívjuk. Ebben az esetben viszont ugyanúgy ki kell tartani, tehát ki kell tartani az Istenben, és be fogja bizonyítani, és nem is hosszú ideig tart, hogy Isten szeretőknek, de tényleg az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Az Istent nem szeretőknek nem válik minden a javukra. De az Isten szeretőknek igen, és én ezt megtapasztaltam, nem panaszképpen mondom, mert közelebb kerültem Istenhez a saját kisgyermekem nagyon tragikus elvesztése által. Tehát nem távol kerültem tőle, sokkal mélyebben hiszek, mivel mélyebben hiszek Istenben, empatikusabb orvos vagyok, tehát jobb orvos vagyok, azáltal több emberen tudok segíteni, hogy a kisfiam ilyen tragikusan elment az Úrhoz, de jó helyen van. Tehát tudom, hogy jó helyen van.
Kulcsgondolatokat is megemlítettünk, lelkiismeret és lélek jelenlét. Ezek a gondolatok is nagyon fontosak, és nagyon találóak a magyar nyelvünkben. Sok mindent kifejeznek.
Csodálatos nyelv a magyar. Én most a lélek jelenlétben szerettem bele, mert ahhoz, hogy neked lélek jelenléted legyen egy kritikus pillanatban, legyen ez egy nagyon kemény üzleti tárgyalás, egy nagyon nehéz műtéti helyzet, egy nagyon nehéz párkapcsolati probléma, egy nagyon nehéz gyereknevelési probléma, ahhoz az kell, hogy állandóan jelen legyen benned a lélek. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy legyen egy napi párbeszédes megragadottság a benned lévő Úr Jézussal. Mert az a lélek, az maga az Úr Jézus, illetve az ő lelke, ami bennünk van, csak nem akarjuk felfedezni. De attól még ott van. És ugye ezért szükséges a mély imádság, és az azt megsegítő, ezt a kiüresedési folyamatot, hogy lejussunk az önmagunk legmélyére. A böjt, az is jó. Tehát ott van a megoldás. Nagyon sokan vagyunk hívő emberek, azt mondjuk, hogy sokat imádkozunk, rengeteg rózsafűzért, mindent. De próbáljunk nem a felületen maradni, hanem elindulni önmagunkba, vállaljuk azt, hogy frontálisan ütközünk önmagunkkal, ne térjünk ki, ki kell bírni. És akkor oda lejutunk, és ott megtapasztalod a teljes békét, teljes szeretetet és teljes irgalmat.
Fontos a mindennapi imádság, de ezzel kapcsolatosan milyen jó tanácsot tudunk adni a minket hallgatóknak? Hogyan találjanak a mai rohanó világban egyfajta minőségi időt, olyan időt, amelyet a jó Istennel együtt kettesben tölthetnek el?
Igen, erre két módot tudok, ez személyes tapasztalat. Az egyik az a reggeli órák, ott azért ki lehet szorítani, semmi korábban kell felkelni. A másik az, azt úgy megtapasztaltam, ha állandóan imádkozom, állandóan, és egy egyszerű imát mondok, lehet az, hogy Isten jó, ezt ismételgetem, vagy Jézus Krisztus, Uram Jézus, könyörülj rajtam, a keleti imádság, de azt is lehet, hogy szűzanya, vagy szóval ezeket így egyszer csak mondjuk így, hogy beesik a minőségi idő. Tehát sokáig úgy érzettem, csak úgy mondom, de egyszer csak hopp, és azt hiszem, a kutyafáját, most ez egy minőségi két perc volt. És akkor szeded össze azt az érzelmi megerősítést, megtapasztalást, ami stabilizálja a hitedet, mert az a lényeg, hogy ne vicsorgó, lebigyeztett szájú keresztények legyünk, mert az elérhető ésszel és akarattal, tényleg elérhető, nagyszerű teljesítményeket lehet nyújtani, de nem vonzó. Az a vonzó, akinek megvan az érzelmi stabilitása, az tud a legnagyobb szenvedések közepette is örömmel hívni a másikat, és akkor már azt mondják, hogy a kutya fáját, azért ez már így nem stimmel, tehát itt valami van. Na, szóval így gondoltam valahogy.
És legyenek olyan pillanatok, amikor csendben tudunk maradni, és a csendben el tudunk mélyülni a gondolatainkkal.
Igen, ehhez szükséges a csend. Itt nem feltétlenül fizikális csendre gondolok, mert nagy igazságtalanság lenne, hogy az a munkás, aki egy zakatoló gépgyárba dolgozik, utána hazamegy, és az öt gyerek ott ordít mellette, ő neki nem lehetne tapasztalása. Nem olyan az Isten. Tehát inkább itt egy lelki csend, attól még zúghatnak melletted a kamionok, mert egy olyan utcában laksz.
béküljünk ki Istennel. Milyen útravalót próbált itt megfogalmazni nekünk?
Igen, mivel sok a stressz a mai világunkban, ezt, amit egy kicsit itt előbb már tárgyaltunk, hogy a lélek jelen léte, a Krisztus, a szűzanya jelen léte benned, az adja meg neked a félelem nélküli életet, a lélek jelenlétet.
Dr. Csókai András idegsebész agykutatónak köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi adásunk tartalmából. Volt-e egyetem Magyarországon Aquinói Szent Tamás idején? Pályi Gyula professzor előadása a 90. születésnapjára rendezett veszprémi konferencián. Műsorunkban a napokban, július 22-én elhunyt Pályi Gyulára, a Modenai Egyetem professzorára emlékezünk, aki több mint két évtizeden keresztül volt rendszeres vendége a Vatikáni Rádió magyar adásának, a torinói lepelt illető és más egyházi vonatkozású magyar történelmi tudományos kutatásai kapcsán. Pályi Gyula 1936-ban született Budapesten. Vegyészmérnökként végzett, majd többek között a Magyar Tudományos Akadémia petrolkémiai veszprémi kutatócsoportjának vezetője volt. 1987-től a Modenai Tudományegyetem általános és szervetlen kémia professzora, 2008 óta nyugállományban, mint külső tudományos munkatársa volt. Kémiai kutatásai mellett történelmi és tudománytörténeti kérdésekkel is foglalkozott, mint például a torinói lepel története, vagy Aquinói Szent Tamás magyar családi kapcsolatai. Hit és természettudomány témában tanított a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Pillanatképek a tudomány világából címmel Pályi Gyula neves évfordulója tiszteletére konferenciát rendeztek június 10-én Veszprémben, a Veszprémi Akadémiai Bizottság épületében. Az eseményen Pályi Gyula professzor gondolatok a középkori Veszprémi Egyetemről témáról tartott 40 perces előadást. Ebből megosztjuk hallgatóinkkal azt a részt, amelyben a jeles magyar felsőoktatási intézmény alapításának időpontjára vonatkozóan fejti ki álláspontját. Ezzel szeretnénk leróni kegyeletünket emléke előtt, és hálánkat kifejezni a Vatikáni Rádiónak nyújtott áldozatos szolgálata iránt, mindig izgalmas újdonságokat és érdekességet hallgatóink elé táró interjúival.
Európában nem kevés délfelől érkező arab behatással az 1200-as 1300-as években egyre másra alakultak az egyetemek. Lőrinccel egy kicsit kijavítottuk, mert például ezen a képen ki volt felejtő Modena, ahol tavaly ünnepeltük a 850. tanév kezdetét, ami azért szintén nem semmi. És innen látszódik, hogy az európai egyetemek idő paraméterei, ezek valóban, hát ugye 1088-tól kezdődnek. Azt a kis apróságot rosszmájúan hozzá kell fűznem, hogy azt ugyan tudjuk dokumentumokból, hogy a bolognai egyetemet 1088-ban alapították. De azt a dokumentumot, ami ezt az alapítását leírná, azt nem találják. A legelső, pontosabban a legrégebbi olyan írásos bizonyíték, ami Bolognáról azt mondja, hogy ez egy egyetem, az 1156-ból származik, és hát az azért észrevehetően később, de nincsen lényeges különbség közte és a Modena 1175-ös dátum között. Nagyon jól áll az időversenyben a Párizsi Egyetem, aminek a mi szempontunkból később még fontossága lesz, ezt legkorábban 1209-re, vagy 10-re, vagy 12-re, vagy 1200-as évek későbbi éveire datálják, meg nagyon jól állnak Cambridge és Oxford is, szintén közel az 1200-as évforduló. Következő kép, amit igyekeztünk Lőrinccel kicsit kijavítani, az volt, hogy ide mázoltunk egy nagy piros pöttyöt a Dunántúl kelős közepére, és ráírtuk, hogy Veszprém. Miért is? Azért, mert a Veszprémi Egyetem középkori egyetemről fönnmaradt kevés írásos bizonyíték egyikében azt található, hogy virult, mióta a kereszténység Magyarországon gyökeret vert. Hát az én olvasatomban a kereszténység Magyarországon gyökeret vert első Szent István király uralma életideje alatt, ugye, ami hát az uralma 997-től 1038-ig tartott. Tehát ha ezt a mondat fragmenst elfogadjuk, akkor a Veszprémi Egyetem ugye hát valamikor a 1000-valahányas években, de minden esetben 38 előtt jött volna létre. És a róla fönnmaradt kevés oklevélből ki lehet szűrni néhány szárazanyagnak minősülő információt, amelyek például, ugye még azt az apróságot megemlíteném, hogy ez az oklevél 4. László király oklevele, amelynek dátuma 1278. november 18. Idén november 18-án lesz 750 éve, hogy ez a dokumentum megjelent, és ugye ez egy lepecsételt királyi aláírással, stb. Ellátott. Tehát ez egy első osztályú dokumentum, és ennek következtében, ha őt fogadjuk el, mint minimum feltételt ahhoz, hogy középkorban, Veszprémben egyetem működött, akkor bizony ennek az egyetemnek idén 750 éves évfordulója van. Tisztelettel köszöntöm a Veszprémi Egyetem itt ülő kiváló vezetőit és munkatársait, és javaslom, hogy ezzel foglalkozzanak. Mert a tetejében hát ennek azért némi PR vonatkozása is van. Na mostan, hát ebben a dokumentumban van a legtöbb információ, van kettő másik, egyik júliusból, a másik augusztusból, abból komoly szervezési információt nem lehet kiszedni, de ebből a dokumentumból nagyon sokat. Ezek a következők. Először is azt mondja, hogy ez az egyetem sok hallgatót vonzott messziföldről. Azután az is kiderül, az nem ebből a dokumentumból, de egyéb független dokumentumokból, hogy a 13. század második felében a veszprémi káptalannak 36 tagja volt. Ezek közül 16-an doktori fokozattal rendelkeztek. Kérdés az, hogy vajon külföldön szerezték-e, vagy ne adj Isten éppen házon belül. És hát ez a 36 tag akkor egy bőséges tanári karnak megfelelt, Tehát ez az egyetemként való működés egyik lényeges bizonyítékának tekinthető. Igen fontos információ, hogy azt mondja, a tűzvészben megsemmisült könyvtár kitöltötte a sekrestje egyik szobáját. Hát ugye el lehet kezdeni azt a fantáziát futtatni, hogy a sekrestje szobája vajon mekkora lehetett, és abban hány kötet fért el, de biztosan több tucatnál lényegesen több. Egy olyan időszakban, amikor a francia király könyvtáráról fönnmaradt leltár azt írja, hogy 81 kötet volt a király birtokában. Tehát a francia királyi könyvtár 81 kötetből állt az 1200-as évek második felében, nem győzöm hangsúlyozni. Azután azt is írja az oklevél, hogy ezek a könyvek differenciált témakörökből voltak, ami hát nagyon lényeges, ugye, mert az oktatási spektrum akkoriban úgy volt, hogy 7 szabad művészet, valamint jog. Ja, és azt még külön kiemelik az írások, hogy a jog oktatás Veszprémben nagyon erős volt. Valamint van a kulcsmondat, ez az egyetem, amely megsemmisült a tűzvészben, méretében, munkájában a párizsi egyeteméhez hasonló volt. Hát a párizsi egyetemet, mint említettem, 1209, illetve 1215-re datálják. És akkor, amit már idéztem, hogy mióta Magyarországon a katolikus hit meggyökeresedett, az szintén egy fontos eligazítás az időben. Van még egy szempont. Az ezzel foglalkozó szakirodalom, ami számos, jelentős része azt állítja, hogy mielőtt megsemmisült volna az egyetem, jelentős támogatást kapott harmadik Béla királytól. Harmadik Béla király regénybe illő élettörténete úgy kezdődött, hogy 10 éves korában Komnénusz első Manuel császár örökbe fogadta, mint anyai ági rokonát, lévén, hogy Komnénusz Manuelnek az édesanyja, a Szent László királynak a lánya Piroska volt, tehát közeli árpádházi leszármazott volt, örökbe fogadta Béla herceget, aki második gyerek volt, tehát örökösödési problémáknak nézett volna elébe, hogyha felnő, hogy ő legyen az örökös. Ez a Manuel akkoriban már a második házasságának a második évét taposta, és eddig csak leánygyermekei születtek, és úgy gondolta, hogy ha most valami konkrét lépést kell foganatosítani, akkor a magyar királyhoz fordult, hogy az unokaöcsét örökbe fogadhatná-e ezt. Rövid úton elfogadták, és ekkor Béla Bizáncba került, ahol 10 évig olyan nevelést kapott, hogy te leszel a bizánci császárság uralkodója. Tehát minden államügy nyitva volt előtte, és azoknak is az izgalmasabb részeit föltárták, és ennek következtében Béla olyan jártas volt a bizánci államügyekben, ami aztán később nagy hasznára vált, mint kevesen mások. És úgy látszik érdekelték a dolgok, mert például feljegyezték, hogy 16 éves korában a nevelő apjával együtt elnököltek egy egyházi zsinaton, amelynek ugyebár a császár kegyura volt az ottani egyháznak, és Béla lényegbe vágó hozzászólásokat tett. 10 év után Manuel császárnak csak-csak született egy fiúgyermekem, és ekkor Béla megnyilatkozott, mint bölcs államférfi 20 éves korában. Azt mondta, hogy akkor tessék parancsolni, kérem, ez a most született unokölcsémet illeti, én megyek haza Magyarországra. Lemondott az összes bizánci rangjáról, mert a császári házhoz kapcsolódó szebasztokrátor, meg mit tudom én, micsoda rangok, némelyiket külön az ő tiszteletére alapították, mint trónörökösi rangot, ezekről lemondott, meg nem elhanyagolható ottani vagyonáról, és hazajött. És ugyebár azt állítják a hivatalos történészek, hogy a királyi kancellária létrehozása nem kicsi mértékben Béla bizánci tapasztalatainak tudható be. Én ehhez még hozzátenném azt, hogy azoknak a kancelláriáknak, amik Béla tapasztalatának az nyersanyagát képezték, a személyzetét Bizáncban körülbelül Krisztus után 400-tól kezdődően kétféle egyetem típusú továbbképzési formában képezték, tehát az egyetemi oktatás léte, vagy a felsőoktatás léte, és ezeknek az állami adminisztrációval való kapcsolatba hozása, ez Béla előtt nyilván nem volt titok. Úgyhogy ez bizony nagyon könnyen elképzelhető, hogy a Veszprémi Egyetemnek Béla jelentős segítséget adott, hiszen ez az uralkodási mechanizmusnak a fenntartására nagyon alkalmas volt. Egyrészt idő sincs rá, másrészt nem is készültem belőle, hogy felsoroljam, hogy a jeles kutatók közül kik voltak, akik egyetemnek minősítették az 1200-as években megsemmisült Veszprémi Egyetemet. Ezek között azért talán megemlítem Toldi Ferencet, meg Ábel Jenőt, de kettő olyan, akiről úgy van ellenezve, mint jeles történészekről, és még sokan mások. A legutolsó években két kiváló cikk jelent meg a Veszprémi, talán Szemelvények nevezetű újságban, ahol egyrészt Császár Miklós, másrészt Szegedi László a legeslegutóbbi években kiváló cikkeket írtak azzal a célkitűzéssel, hogy bizonyítsák, hogy ami itt működött, az nem főiskola, az egyetem volt. Hogy szép magyarul fejezem ki magam, Régerrecht egyetem. De hát voltak, akiknek más véleményük volt. Például legjelentősebb volt ebből a szempontból Békefé Reming zirci főapát, a Magyar Királyság utolsó zirci főapátja, óriási tekintélynek örvendő történész, az akadémia tagja, amit csak lehetett címet, elismerést megkapott a tudományos működésére, de ő keményen azt állította egyik könyvében, vastagon szedve, hogy összefoglalva a véleményemet, Veszprémben nem egyetem, hanem káptalani főiskola működött. Hát nyilvánvaló ki vagyok ilyen, hogy Békefélek még vitába bocsátkozzak, de hát ilyenek is vannak. És voltak, akik szemérmesen hallgatva köztes véleményeket hangoztattak, köztük Tölgyesi József, aki később Császár Miklóssal együtt egyetempárti publikációt írt a közelmúltban. Ezeket nyilvánvalóan nem tudom diskutálni, és most gyorsan még csak egy-két diát megmutatnék a jelenkorral kapcsolatban. Egy pár száz év hiátus után, 1949-ben a Budapesti Műszaki Egyetem nehéz vegyipari karát kihelyezett oktatási intézményként elindították Veszprémben, Polinszky Károly vezénylete alatt. Nem sokkal később egyébként Nemes Ernő volt a kezdeti rektorok egyike, majd hát valamivel később ez Veszprémi Vegyipari Egyetem, majd Veszprémi Egyetem, majd a jelenleg 2006 óta, ha jól tudom, érvényes Pannon Egyetem név alatt működő, de hát reméljük, hogy szellemileg folyamatos intézmény. Ennek egy különleges személyiségéről szeretnék megemlékezni, Nemec Ernőről, aki azt hiszem, talán a Beabnak is az alapító elnöke volt, de hát minden esetre igen jelentős befolyás gyakorolt az egész egyetem szellemiségére, hát akkor én még vastagon így dolgoztam, tehát nagyon jól érzékeltem, és ami hát óriási benyomást keltett sokunkban, az az volt, hogy a rektor idejének első egy-két hetében levétette a rektori dolgozószoba faláról az egyébként jó minőségű Lenin festményt, és odarakatta ennek a negyedik László által kiállított kicsit hiányos oklevélnek a nagyított másolatát. Hát ez egy olyan intézkedés volt, amit azóta sem felejtettem el. Ugye igyekeztem szépen megfogalmazni, hogy tudományos és oktatási hagyományok előtti tisztelgés és az egyetemi szellem háromnegyed évezredes folyamatosságának demonstrációja volt ez a megnyilvánulás a Nemec Ernőnek. Ehelyen is elismeréssel adózzunk emlékének. Most már csak kevés maradt hátra, kinézünk az ablakon, akkor látjuk ezt a bekarikázott épületet, föltételezik, hogy a hajdani Veszprémi Egyetem épülete abban a sarokban állt, ahol most ez a szépen kitartározott modern épület, ami közben volt tanácsakadémia, szeminárium, és még megemlíteném a téren található kutat, ahol egy kicsit elmosódottan található Vetési Albert püspöknek az a csodálatos mondása, hogy e helyen állott a magyar művelődéstörténet egyik lényeges forrása, és ilyen szellemben emlékezzünk meg a háromnegyed évezeddel ezelőtt megsemmisült Veszprémi Egyetemről.
A napokban elhunyt Pályi Gyula professzor utolsó, a 90. születésnapja alkalmából rendezett Veszprémi konferencián tartott előadásának részletét hallották. A Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége nevében őszinte részvétünket fejezzük ki a professzor gyászolóknak. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Csóri Sándor. Anyám fekete rózsa. Anyámnak fáj a feje, nem iszik feketét. Anyámnak fáj a feje, nem szed be porokat. Szótlanabb sápadtsággal fejé meg tehenét, szótlanabb sápadtsággal söpröget, mosogat. Anyámra durván szólnak, jött-ment idegenek. Anyám az ijegységtől dadog és bereked. Sötét kendőjét vonván magányát húzná össze. Ne bántsa többé senki. félelmét ne tetőzze. Anyám utakon lépdel, s nem jut el sehova. Szegénység csillagától sebes a homloka. Vállára még az orgona virág is úgy szakad, mintha csak teher volna. Jó szagú kárhozat. Nyár van égen és földön, zene szól, muzsika. Anyám csönd sivatagján el kell pusztulnia. Gépek, gyártmányok zengnek csodáktól szélütötten, de egy se futna hozzá, segítek. Azért jöttem. Anyámnak fáj a feje. Anyámnak fáj a semmi. Anyám fekete rózsa, nem tud kiszínesedni. Egy éjjel földre roskad, megtört lesz majd. Kicsi. Bejön egy madár érte, s csőrében elviszi.
Elhangzott Csóri Sándor Anyám fekete rózsa című verse, melyet Szegvári Mennyhert előadásában hallottak. Csóri Sándor a Nemzetművésze címmel kitüntetett kétszeres Kossuth díjas és kétszeres József Attila díjas író, költő, politikus, Zámolyan született 1930. február 3-án földműves családban. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, 42-ben a Népi Írók által életre hívott Országos Falusi Tehetség Kutatóintézet segítségével Pápára került középiskolába. Itt érettségizett a Református Kollégiumban, 1950-ben munkatársa lett a Pápai Néplap című újságnak, majd a Veszprém megyei Népújságnak, 51 és 52 között Budapesten az Egyetemi Orosz Intézetben orosz történelem, marxizmus és műfordítás szakon tanult. Tanulmányait betegsége miatt kellett félbehagynia, tüdőszanatóriumba került. 53-ban figyelt föl költészetére a kritika. Különböző lapoknál dolgozott, majd 58-tól szabadfoglalkozású író volt, 68 és 88 között a Ma Film dramaturgia. Az 1980-as évektől a szellemi és politikai ellenzék egyik vezetője, a Monori és a Lakitelki tanácskozás előkészítője, a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja. 1991-től 2000-ig a Magyarok Világszövetségének elnöke volt. 1954-ben és 70-ben József Attila díjjal, 81-ben Herder díjjal, 84-ben Bibó István díjjal tüntették ki. Munkásságát 2003-ban Arany János nagydíjjal, 2004-ben Magyar Művészetért díjjal, 2008-ban Prima Primissima díjjal is elismerték, 2005 óta a Magyar Írószövetség örökös tagja. 2013-ban a Magyar Művészeti Akadémia nagydíjával, 2014-ben pedig a Nemzetművésze díjjal jutalmazták, és ugyanebben az évben lett Budapest díszpolgára. Csóri Sándor hosszantartó súlyos betegség után 2016. szeptember 12-én hunyt el.
A nap imája.
Házastársak imája egymásért. Mennyei atyánk, aki a házasságot rendelted, és Jézus által szentséggé tetted, esd be könyörgök előtted, házastársamért. Erősítsd lelkében a hitet, hogy a földi élet útját ennek világosságánál járja. Erősítsd kegyelmi életét, hogy mint Isten gyermeke a magasságbeli előtt kedves legyen. Erősítsd akaratát, hogy parancsaid szerint élve erényes legyen. Különösen arra kérlek, Uram, kapcsold irántam táplált szeretetét a te szeretetedbe, hogy így benned találkozva hűséges és egymás gyengéit elviselő házastársak legyünk. Én pedig ígérem, hogy mindenben Isten akaratát követve szíved szerinti hitves társa leszek, és arra fogok törekedni, hogy földi életünk a mennyországba vezető út legyen. Amen.